A miniszterelnök az idei évértékelőben úgy fogalmazott, hogy az önök egyesülete az tulajdonképpen szellemi génbank, ami a polgári nemzeti közösség számára meghatározó. Hogyan lehetett ezt elérni 30 év alatt?
Ezek nagyon elismerő szavak, köteleznek is, komoly felelősséget rónak az egyesületre. Szerintem a génbank kifejezés az azt jelenti, hogy megőrizni, amit az alapító atyák, az egyesület alapítói szellemiségükben tettek, sugaltak, azt tovább kell vinni, mert amiket ők képviseltek, azok örökérvényű dolgok.
Pontosan megfogalmazták, hogy melyek ezek az értékek? Cél volt az, hogy ezt leírjuk, rögzítsük, hogy mindenki tudja, hogy merre hány méter?
Akkor nyúljunk vissza, tiszta forrásból merítsünk, mit mondott Mádl Ferenc erről. Mit jelent egyáltalán polgárnak lenni? Ő azt mondja, hogy a polgár az az emberi tulajdona által, vagy más források, például a szakismerete révén, anyagi oldalról nézve a szabadság állapotába kerül. Önálló, nem függ senkitől, semmiképp nem alávetett, sőt, elutasítja az alávetettséget. Aztán törekszik műveltségi, kulturális és etikai kiteljesedésre. Tenni akar önmagáért, nem várja el, hogy gondoskodjanak róla, gondoskodik saját magáról, és képes másokért is tenni, odafigyel a gyengébbekre, szolidáris velük, és a saját nemzetéért, ami ugye egy nagyobb közösségünk, szintén felelősséggel tartozik. Tiszteli a hagyományos erkölcsi és jogi értékeket, jogkövető, és ha ezt így összerakjuk, az egy magatartást sugal, és egy mértéket, egy zsinór mértéket, ami elég magasan van.
30 évvel ezelőtt hányan voltak, akik kezdték? Hány egyesületről van szó, és most hol tartunk?
Annak idején 131 magánszemély és 9 szervezet hozta létre a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületet. Ugye ez hogy indult, és miért? Mert azért ez nagyon fontos, és itt is idézném azt a Polgári Kezdeményezés Magyarország Felemelkedéséért című dokumentumot, amelyet még 95. szeptemberében fogalmaztak az alapító atyák, Martonyi János, Mádl Ferenc, Granasztő György és társaik, akik úgy érezték, hogy Magyarország bajban van. Van egy polgári rendszerváltó kormány, egy koalíciós kormány, amely vereséget szenved a választásokon, és van egy posztkommunista restauráció, és ráadásul a posztkommunistákat a liberálisok segítik hatalomba, úgy, hogy ők mosdatják ki őket. Ők aztán azt, ami a polgári demokrácia lényege, erőnyei, polgári szabadságjogok, azok szépen úgy tűnik, hogy veszélybe kerülnek és eltűnnek, sőt a társadalom is inkább az atomizáció irányába megy, a szocialista ember tupus visszahozása, a középosztály, ami kell egy ország felemelkedése, ez annak az elszegényítése folyik, sőt támadások vannak ezek ellen, és ők úgy érezték, hogy fel kell emelni a szavukat, összefogásra kell késztetni a polgári erőket, és ehhez ők képeztek egy szellemi hátteret. 95-ben indul ezzel a nyilatkozattal, az első gondolával a Dunán, ahol eldöntik, hogy legyen egy egyesület, amit aztán megalapítanak 96. február 25-én, és akkor indul egy olyan szellemi munka, hozzák egy asztalhoz a több részletben létező polgári erőket, amiből aztán 98-ban az első kormány megszületik.
Tényleg van különbség az egyesület tevékenységében abban az időszakban, amikor ellenzékben voltak, amikor megalakulnak, és amikor mondjuk kormányra kerül ez a polgári és nemzeti gondolat?
Nem módosul a alapértékeiben, magatartásában, hitvallásában, ragaszkodik a gyökereihez és az alapítóknak a szellemiségéhez, de más a helyzet persze. Még azt is mondhatom, hogy ellenzéki időkben, pláne hogyha ha támadás alatt vannak ezek az értékek, az még jobban összerántja a társaságot. No, de ugyanúgy kihívás, most 16 éve polgári kormányzás folyik, hogy akkor itt pedig egy kicsit a, használtam már egyszer ezt a kifejezést, egy kicsit a kormány lelkiismerete, zsinormért, rendíthetetlen értékelkötelezettség és hűség, amit mindig el kell mondani, mert ez egy szerintem komoly vita Magyarországon az értelmiség szerepe, mert ez a, tulajdonképpen ez a konzervatív értelmiségnek egy egyesülete, hogy amire én különösen elnökként vigyázok, de azt hiszem, hogy az egyesületnek ebben jó a teljesítménye. Senki nem gondolja, hogy az egyesületnek kellene kormányoznia. Tehát itt ez egy szellemi háttér, ami hátrébb van a politikánál, ezért több idő van gondolkodni, nézeteket ütköztetni, vitatkozni, párbeszédet folytatni, muníciót szolgáltatni. Lehet inspirálódni, meg kell a párbeszéd, ezt az egyesület el is várja, de ne keverjük a szerepeket.
Az alapítók közül sajnos már sokan nincsenek velünk. Van-e utánpótlás?
Ez minden egyesületnél a legfontosabb kérdés, és az egy tény, hogy az a generáció, a nagy generáció, akik létrehozták az egyesületet, sajnos sokan már elmentek, de mondjuk az alapítók, aláírók, és az egyik emblematikus figura, hál' Istennek, Martonyi János még velünk van, és velünk ünnepelt tegnap, illetve 11-en ott voltak az eredeti alapítók közül, ami egy nagy büszkeség. Azt én célul tűztem ki, hogy kell olyan pezsgő szellemi munkának folynia itt, ami felkelti a fiatalabbak érdeklődését. Az idősebbek nagyon hűségesen velünk vannak, és igénylik is, hogy kikérjük a véleményüket, de nem könnyű egyébként megmozgatni a fiatalokat, de azért így 100 fölötti új tagunk van csak itt az elmúlt mondjuk másfél évben, és a 23 évestől a 80 évesig van minden, és az elnökség is megújult, és a középkorosztály az most már a fele körülbelül, tehát én szerintem jó úton vagyunk. Ez nem gyors, de nem is kell kapkodni egy konzervatív egyesületben.
Az egyesület munkáját azért valamennyire megmutatja, hogy milyen eseményeket vagy alkalmakat rendez. Hányféle kezdeményezés jött létre az elmúlt 30 évben?
A legemblematikusabb rendezvényünk az az évértékelő volt, az Granasztói György kezdeményezésére indult el annak idején, aztán átvette, amikor már lett Polgári Magyarországért Alapítvány, tehát most ők a főrendezők, mi úgymond társrendezői vagyunk. Aztán ott van a polgári gondola, hogy az egész elindult. Ott mindig egy nagyobb téma van, több vendéggel, egy exkluzív vita fórum. Erre egy dunai hajó alkalmas, mert akkor ott aztán még elmenekülni se lehet, se a kérdések elől, sem az alól, hogy valaki mondjuk ne hallgassa végig. Aztán vannak a jogállamiság kerekasztalok, lehessen érteni, lehessen beszélni róla, a tartalmáról, mit jelent ez a mindennapjainkban. És nagyon sok polgári szalont rendezünk, ott is egy-egy témát kiválasztunk. És ezek a témákat, oktatás, azért az egy nem egyszerű történet, szerintem sehol, semmelyik országban. Merjünk hozzányúlni, hívjunk iskolaigazgatókat, oktatási szakértőket, kormányzati embereket, találják meg egymást és beszélgessenek. Mi segítünk abban, hogy értelmes párbeszéd folyjon. De kezdtünk ilyet mentális egészség kérdésben is, ami nekem szívügyem, mert szerintem nincs jó állapotban az ország, se a felnőttek, de a gyerekek sem. Kiváló szakértőink vannak az országban, használjuk őket, a politika figyeljen oda rájuk.
Hogy látja, hogy a mostani jelen pillanatban melyek azok a kérdések, amelyek a legfontosabbak?
Nem próbálunk általános receptet adni a társadalom minden problémájára, de most Osztály Zoltán atya kezdeményezésére egy sors kérdések 2025 projektet indítottunk tavaly, ahol 6 munkacsoportban elindult a munka. Emberi méltóság. Azért a 21. században ebben a sokszor fejetek tetejére állt világban sok esetben olyan fogódzók megkérdőjeleződnek, amikre azt gondoltuk volna, hogy azok általános érvényűek. Senki nem gondolja, hogy nélkülük is lehetne élni. No, de hát ebben a digitális világban, ebben a új geopolitikai helyzetben érdemes ezekhez az alapfogalmakhoz visszanyúlni, megnézni, hogy mit hogyan kell most értelmezni. Itt van állami és szellemi szuverenitásról munkacsoport, globalizációról, demográfiáról, népesedés politikáról. Tehát kiragadtunk néhány olyan témát, amelyek a mi értékvilágunkhoz, erényközpontú világunkhoz közel állnak, és azokat nézzük meg, hogy ezeket hogyan kell értelmezni. Verjünk le cölöpöket etére, mert szerintem magyar társadalomnak, Magyarországnak és a magyar nemzetnek erre szüksége van.